Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének munkatársa, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában Amerikáról és az Egyesült Királyságról lesz szó. Georgia államban kedden szenátusi pótszavazást tartanak. Miért van erre szükség, és mi a tétje ennek a voksolásnak?
Alapvetően a Georgia államban ugye tulajdonképpen kettő szenátusi helyért megy a verseny. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye ezekről a helyekről most legutóbb novemberben nem szavaztak, vagy legalábbis érdemben nem született Vox ebben a konkrét kérdésben, és már akkor lehetett látni, hogy aki követtük ugye a választásnak az eredményeit, mert hogy nem csak az elnök választást volt igazából a nagy hír ugye tavaly novemberben, hanem konkrétan ugye kongresszusi választások, illetve helyenként szenátusi, sőt kormányzó választások is. Mindenesetre már akkor lehetett sejteni, hogy Georgia állam fogja majd adni a mérleg nyelvét, és ez így is van. Tehát jelen pillanatban a 100 fő szenátusban ugye minden álló, ugye 2-2 szenátor van. A 100 fős szenátusban jelen pillanatban egy 48-50 arányban, illetve 51-49 arányban vezetnek ugye a republikánusok. Eddig is többségben voltak. Most gyakorlatilag a mostani Georgia állambeli szenátusi választás fogja eldönteni, hogy a szenátusban a republikánusok többségben maradnak, vagy pedig elveszítik a többséget, vagy a kettő között pont kialakul egy 50-50 egál. Tulajdonképpen a republikánusoknak csak a győzelem elfogadható, mert hogy amennyiben többséget megtartják a szenátusban, úgy valamilyen szinten hát tudják ellensúlyozni a hivatalban lévő, ugye, demokrata elnök, vagy hivatalban lépő, vagy várhatóan hivatalba lép ugye a demokrata elnököt, Joe Bident, illetve ugye ne felejtjük, hogy az alsóházban, a képviselőházban is jelenleg demokrata többség van. Tehát ezért létfontosságú a republikánusok számára, hogy mind a két helyet Georgiában megvédjék. Hogyha esetleg, hát nyilván elveszítik, akkor értelemszerűen teljes többségben jutnak ugye a demokraták, tehát mind a képviselőházban, mind a szenátusban, mind pedig ugye az elnöki hivatal a demokratáké. És ez gyakorlatilag egy egész szabad kezet ad tulajdonképpen Joe Bidennek, nyilván az alkotmányosság keretein belül. Ez azért fontos, mert bár külpolitika például ilyen, de hasonló a helyzet mondjuk kabineti kinevezéseknél is, vagy nagyköveti kinevezéseknél, illetve jelöléseknél, a szenátusnak a jóváhagyása kell bizonyos jelölésekhez. És hogyha, sőt, bizonyos komolyabb külpolitikai vagy nagyobb átalakulást igénylő törvényhozási kísérletekhez gyakorlatilag a szenátus támogatása szükséges az elnök részére, éppen ezért kulcsfontosságú republikánus és demokrata szempontból is, most pontosan ki van többségben a szenátusban. Hasonló a helyzet, nem hiába hoztam szóba az egált. Tehát mi van akkor, hogyha az egyik hely a demokratákhoz megy, a másik pedig megmarad a republikánusoknál.
És akkor 50-50 szenátorra lenne mind a két oldalnak?
Jelen pillanatban ugye, hát ez még folyamatban a versenyben, még csak ugye találgatások vannak, de jelen pillanatban ez körvonalazódik, mikor nem is ez a legvalószínűbb, de ha mégis ez lenne a végeredmény, akkor sincs úgymond, akkor sem maradtuk ugye útmutató nélkül, mert az amerikai alkotmány értelmében ilyenkor az alelnök, a hivatalban lévő alelnök, ugye ez majd Kamala Harris lesz, a hivatalban lévő alelnök lesz az, aki az adott esetben pártpolitikai vonal mentén hát megrekedt ugye felsőházi törvényhozást, hát tényleg ez az 50-50 arányt ezt megtöri, és gyakorlatilag a mérleg nyelveként szolgál. Ez azért vett fel érdekes kérdéseket, amellett teljesen törvényes, hogy ugye Kamala Harrisnek a támogatottsága még demokrata körökben sem nevezhető igazából szilárdnak, nem hiába nem őt nyitották az elnöki pozícióért, hanem ugye Joe Bident. Az egy dolog, hogy Joe Biden később alelnök jelöltnek ugye választotta Kamala Harris-t, de a múltja, illetve a politikai nézetei miatt nem élvezi széles körben a demokrata oldalnak a támogatását, hát a republikánus oldalon meg végképp nem. Tehát gyakorlatilag, ha ez az 50-50 arány alakulna ki esetleg, akkor eléggé izgalmas évek elé nézünk.
Mit mutatnak a közvéleménykutatások? Egy republikánus szenátori pozíciót és egy demokratát ebben a pillanatban mit lehet látni?
Ebben a pillanatban azt lehet látni, hogy Warnock szenátor, vagy szenátor jelölt lesz az, aki valószínűleg a republikánus kihívóját, illetve a republikánus ellenét tulajdonképpen lehet, hogy legyőzi, ezt még nem lehet biztosan tudni, illetve John Ossoff demokrata jelölt az, aki hátrányban van David Perdue-val szemben. A David Perdue az a hivatalban lévő republikánus szenátor Georgiában, aki eddig is már korábban megvédte a szenátori helyét. Ez a valószínű, hogy ez most is így lesz. Megjegyzem, szoros így is. Tehát, hogy ilyen, most a pontos számokat én legutóbb még tegnap néztem meg, tényleg gyakorlatilag ilyen 48-45% körül alakult akkor még, ez persze attól függ, milyen felmérést nézünk. Gyakorlatilag így is elég szoros, de az elmúlt évek tapasztalata alapján David Perdue meg tudja védeni a helyét. A másik kérdés az az, hogy a másik szenátori helyet megszerzik-e a demokraták vagy sem.
Mikor volt utoljára két demokrata szenátora Georgiának? Előfordulhat-e ilyen forgatókönyv?
Elképzelhető egyébként, hogy mikor volt legutóbb szenátor, ez jó kérdés. Alapvetően tulajdonképpen nem is, az az érdekes a szenátori választásban, hogy annak ellenére, hogy most Georgiáról szól a történet, tehát nem is az az érdekes, hogy magának Georgia államnak mikor volt két demokrata jelölt, hanem a kérdés inkább az az, hogy ezáltal a szenátusban hogyan alakul maga az erőviszony. A kampányban is érződik ez egyébként. Tehát nem hiába mondtam azt, hogy a republikánusok számára ez létkérdés. David Perdue-nak például annak ellenére, hogy ő vezet, például az ő saját versenyében, az ő kampánya kifejezetten arra összpontosít, és nem csak ő van ezért, hanem általában a republikánusok is, hogy tulajdonképpen itt nem is Georgia állam a lényeg, hanem a szenátusban, tehát a szövetségi szenátusban való erőviszonyok. Mert ahogy korábban említettem, hogyha komolyabb változást szeretnének a demokraták elindítani, támogatva a hivatalban lévő, vagy hivatalban lépő ugye Joe Biden elnököt, akkor lényegében szükségük van a szenátusi többségre. És ugyanezt mondják értelemszerűen a demokraták is, hogy most először Georgia államot fogjuk megnyerni, ugye így szól ugye a kampány, és aztán az egész országot ezáltal. A republikánusok pedig ugye ennek a tükrét állítják, hogy itt nem csak Georgiáról van szó, itt tényleg az egész országnak a sorsa forog kockán.
Éppen ezért volt, hogy Donald Trump jelenlegi republikánus és Joe Biden lendő demokrata elnök is kampányolt Georgiában. Mi volt a beszédük fő üzenete? Ők mivel próbálták maguk mellé állítani a szavazókat, azon kívül, hogy ez nem csak egy helyi ügy, hanem országos ügy is?
Ugye, tulajdonképpen azzal, hogy radikális változást akarnak-e a választópolgárok vagy sem. Ez volt részben egyébként a 2020-as elnökválasztásnak is a témája, csak persze a sárdabálozásnak a különböző ugye, médiában okkal-joggal felkapott egyébként adott botrányvelott kérdés, ez elterelte az emberek figyelmét ettől, de végső soron tulajdonképpen az egyik kulcskérdés az volt, hogy a demokrata oldalon a radikálisabb irányzatok azok, tehát a komolyabb változást igénylő vagy követelő irányzatok, vagy irányultságú csoportok azok erősebb pozícióba jutnak-e, vagy sem. Van egy ilyen megosztottság demokrata oldalon egyébként már évek óta. A megosztottságot idézőjelbe kell venni. Arról van szó, hogy a demokrata párt az eléggé sokszínű, vagy maga a demokrata koalíció is egyébként rendkívül sokszínű. Ezt látjuk is egyébként Joe Biden ugye, megválasztásával kapcsolatban. És vannak különböző csoportok, akik más-más témákat emelnek ki választások során, és kifejezetten abban képviselnek olyan nézeteket, amelyeket még a demokrata párton belül sem feltétlenül támogatnak más csoportok, hát ekkora lelkesedéssel. Ez lehetne akár mondjuk a nemi egyenlőséget lenni egy konkrét példaként, vagy lehetne mondjuk a környezetvédelmet kiemelni, vagy lehetne például a szociális ellátórendszert kiemelni. Ezek általában támogatottságot élveznek ezek a területen folytatott reformok, de a lépték tekintetében nincs összhang. Ugye gyakorlatilag nagy vonalában most nagyon leegyszerűsítem, de lényegében megoszlik a demokrata párt mérsékeltebbekre, mint például elméletileg Joe Biden is lenne, ezért is állították őt előtérbe a választások alatt, illetve radikálisabb irányzatokra. A legismertebb egyébként a még hát országos ismertségre szertevő, elmúlt évben szertevő, mondjuk Alexandria Ocasio-Cortez lehetne például említeni fiatalabb képviselők közül, de ő ugye mondom, kongresszusi képviselő, nem pedig szenátor. Tehát gyakorlatilag az ő szempontjukból ez volt az egész kampánynak üzenete, hogyha tényleg érdemleges változást akarnak, akár környezetvédelem, akár a nemi egyenlőség, vagy transzneműek jogai, vagy bármilyen hasonló területen, akkor gyakorlatilag szükség van erre a kettő szenátusi helyre, mert hogy mindenféle elnöki kezdeményezést, vagy éppen alsóházi kezdeményezést a szenátusból így lehet majd megtámogatni. A republikánusok részéről pedig a hangsúly azon volt, hogy ez a fajta konzervatívabb álláspont, hogy óvatosnak kell lenni ezekkel a nagy léptékű változtatásokkal, mert elképzelhető, hogy adott esetben az intézményi struktúrákat hát megrengetik, vagy legalábbis megingatják. Illetve hát értelemszerűen nyilván itt ideológiai, meg világnézeti különbségek is vannak, tehát ezek értelemszerűen előtérbe kerültek, de hogyha a republikánus álláspontot össze kellene foglalni röviden, akkor lényegében itt arról van szó, hogy ha úgy tetszik, az eddigi, már ha eddig stabilnak lehetett nevezni, de az eddigi intézményi stabilitást azt adott esetben könnyebben megingathatják a demokraták többséggel a szenátusban, mint hogyha nem lenne többségük. Most csak egy konkrét például mondok, ez előjött a választásokon is mondom, tehát ebből a szempontból ez már hónapok óta velünk van. Felmerült a választások alatt például az, hogy megreformálják-e a legfelsőbb bíróságot, tehát bővítsék-e a tagoknak a számát 9-ről, akár 13-ról, 16-ra. Joe Biden sokáig lebegtette egyébként a kampány során, hogy ezt megteszi vagy sem. Végül egyébként hozott egy ilyen elodázó vagy szöneg alá söprő mondatot, amikor azt mondta, hogy ő nem tervezi, hanem ő majd felállítani egy bizottságot, és akkor majd döntse el az. Ugye ez mindig jól kezdődik, amikor felállítunk egy bizottságot, és majd eldönti az. De a lényeg az, hogy ilyenfajta kérdésekre kell gondolni, nem biztos, hogy ezekből lesz valami, tehát ezek eléggé nagy hordai döntések, vagy az, hogy például kapjon-e Washington DC például állami státusz, 50 állam van az Egyesült Államokban, Washington DC nem rendelkezik például szenátusi hellyel. És elképzelhető, hogy mondjuk a demokraták szeretnének adni neki, ami ugye változtat majd az erőviszonyokon hosszabb távon a szenátusban. Ilyenfajta intézményi stabilitásra kell gondolni, nem csak konkrét szakpolitikai kérdésekre, mint mondjuk környezetvédelem. Tehát republikánus oldalon ezek a kérdések kerülnek előtérbe. Az, hogy ez riogatás, vagy mennyire megalapozott, ugye ezt még egyre nem tudjuk, ezt mert akkor ugye Putin próbálja az evés, ezt akkor fogjuk megtudni élesben, hogyha már konkrét kezdeményezés majd szembe jön.
És Georgiában már több millió szavazatot leadtak. Mire lehet számítani, mekkora lesz az érdeklődés, pontosabban mekkora lesz a szavazói hajlandóság az urnákhoz vonulni?
Várhatóan nagy lesz, vagy legalábbis eléggé nagy meglepetést okozna, hogyha a szavazók ugye nem jelennének meg, vagy távol maradnának a szavazástól. Ugye csak két megjegyzés ehhez, ugye ez volt a fő kérdés a 2020-as elnökválasztások kapcsán is. Nem akarok sokat az elnökválasztásról beszélni, de muszáj erről is szavakozni egy fél gondolattal csak, hogy mennyire hajlandóak a állampolgárok, vagy a választók részt venni a szavazásban. Egyrészt annak fényében, hogy milyen a jelölteknek a választéka, fogalmazunk úgy. Ugye ez általában az elmúlt években kérdéses volt az Egyesült Államokban is, meg általában más országokban is egyébként, hogy hát mi a felhozatal. A másik persze az a koronavírus járvány fényében, hogy mennyire hajlandóak az emberek szavazni. Ugye utóbbit könnyen megoldottam mondjuk a levélszavazás, vagy más alternatív megoldások, és ugye ennek lett az eredménye az, hogy rekordszámba vettek részt a 2020-as elnökválasztáson ugye a szavazók, és ennek lett az eredménye az, hogy az Egyesült Államok történetében a legtöbb szavazatot, tehát lélekszám alapján a legtöbb szavazatot Joe Biden szerezte úgy általában az egész Egyesült Államok történetébe, a második legtöbb szavazatot szintén az egész Egyesült Államok történetébe pedig Donald Trump, ami több, mint amit Obama szerzett korábban. Na most ez csak egy érdekes számadat, nyilván messzemenő következtetéseket nem nagyon lehet ebből levonni, azon kívül, hogy azért mégiscsak az embereket sikerült mozgósítani valamiféle politikai programmal. Na itt is ez a helyzet, hogy várhatóan sokan el fognak menni, és pont azért, mert hogy országos szintű kérdést csinálta belőle mindkét oldalon, érthető okokból, ezért tulajdonképpen arra lehet számítani, hogy sokan elmennek. Republikánus vonalon merült fel az, hogy olyan szinten csalódottak az emberek, legalábbis a választók egy csoportja, annyira csalódott ugye a választásnak a végkimenetelében, hogy egyfajta tiltakozásképp nem menjenek el szavazni. Felmerült ez a gondolat, de alapvetően a többség beleértve egyébként Trump elnököt is arra buzdítja az embereket, hogy menjenek el szavazni, mert ez most tényleg országos szintű kérdés, ez most számít mindkét félnek, vagy mindkét oldalnak.
És nagyjából 24 óra múlva egy újabb jelentős szavazásra kerül sor. A kongresszus két házának szerdai együttes ülésén hagyják ugyanis jóvá az elektori kollégium döntését, ami az utolsó lépés Joe Biden beiktatása előtt. Azonban több republikánus politikus is azt jelezte, hogy nem szavazza meg az előterjesztést. Bevett szokás ez a kongresszusban?
Bevett szokásnak nem lehet nevezni, de nem példanélküli. Tehát teljesen szabályos, tulajdonképpen még vonatkozó jogszabály is. A szabályosat úgy kell érteni, hogy tényleg vonatkozó jogszabályra is lehet itt hivatkozni. És volt is rá példa, nem is annyira régen egyébként, hát legutóbb éppen, ha jól emlékszem, talán 2005-ben volt példa arra, amikor demokraták panaszkodtak arra, hogy Ohio államban nem igazán volt tiszta a választás, tehát korlátozták az urnákhoz való hozzáférést, vagy legalábbis a szavazati jogokat bizonyos társadalmi csoportokban, és ugye ennek fényében hát az ohiói elektori szavazatokat a kongresszus részéről próbálják meg figyelmen kívül hagyni. Na most ennek egy külön története van, a lényeg, hogy tulajdonképpen nem példanélküli dolog az, amit most láttunk. Az igazi, ha annélkül, hogy most történelmeszkét adnék, az igazi mérföldköve ennek még a 19. században volt. Egyrészt az amerikai alkotmány 12. kiegészítése 1804-ből, ugye konkrétan leírja azt, hogy a kongresszus, ezt a folyamatot, hogy a kongresszusban gyakorlatilag felnyitják a pecséteket, és lényegében az elektori kollégiumnak az előző havi, tehát a decemberi szavazatait, ha úgy tetszik, jóvá hagyják, vagy szintén ugye véleményezik, és ugye kiegészítik. Ilyen szempontból egy formális folyamat, hát kiegészítik, tehát megerősítik, illetve támogatják. Ilyen szempontból egy formális folyamatról van szó, tehát az alkotmányban gyakorlatilag ez benne van. A dologhoz hozzátartozik, hogy bizonyos szempontból meg porhintés, mert komoly hozzáadott értéke nincs. Tehát igazából az elektori kollégium már döntött, ilyen szempontból ez egy lezajlott meccs. Azért mondtam a 19. századot, mert ugye a 19. századnak a második felében, vagy majdnem a kerős közepén ugye volt az amerikaiaknak egy polgárháborúja, ugye észak kontra dél, kifejezetten ugye a rabszolgatartás kérdését illetően, és elsősorban ugye arról szólt maga a polgárháború. És a polgárháborút követő hát egy évtizedben is még elég komoly feszültség volt az országban. Az 1876-os választásokon ez előkerült. Tulajdonképpen most annélkül most ezt részletezném, tulajdonképpen itt arról volt szó, hogy 1876-ban alakult ki hasonló helyzet, mint most, olyan értelemben, hogy egyfajta patthelyzet alakult ki, mert az északiak, több északiak által, nem kizárólag, de főleg északiak által támogatottságot élvező republikánus jelölt nem rendelkezett a lélekszám szempontjából többségi szavazattal, és az elektori kollégium sem volt a kezében, de ugyanez volt elmondható, és utóbbi a déli államok által, vagy lakosság által támogatott jelölttel szemben.
De most ez előfordulhat? Bocsánat. Ilyen helyzet előfordulhat, hogy olyan Igen. sokan nem szavaznak Joe Bidenre, hogy akár a megválasztása, pontosabban a beiktatása előtti utolsó lépés is így megrekedhet?
Igen, tehát ez az 1876-os példa az ebből a szempontból egy létező precedens ilyen tekintetben. Megjegyzem, nem jellemző, tehát ezek tényleg azért maradtak meg a köztudatban, vagy legalábbis azért hozták fel egyébként az elemzők, pont egyébként már ezzel kapcsolatban is, mert hogy azért ezek kirívó példák. Ugye ez egy kombinatorikai dolog, mert ugye az elektori kollégiumban ugye különböző államoknak más-más elektori szavazati értéke van, de nyilván az Egyesült Államoknak a lélekszáma is folyamatosan változott, tehát 1876-ban is más számú elektori szavazatokra volt szükség, hiszen az ország területesen úgy nézett ki, mint most. Tehát alapvetően ez egy ilyen számkombinatorikai kérdés. A lényeg, hogy 1876-ban kialakult egy ilyen patthelyzet, és akkor is, ugye nem hiába hoztam korábban szóba a bizottságot, akkor is azt javasolta a kongresszus, hogy jó, hát ha nem tudunk dönteni, akkor állítsunk fel a bizottságot, és akkor a bizottság majd eldönti. A bizottság persze nem tudta érdemben eldönteni az ügyet, és ez vezetett egy hírhet hát történelmi példához, egy évvel később 1877-ben az úgynevezett 1877-es kompromisszumhoz. Ez így hívják a szakirodalomban, ez egy eléggé hírhedt döntés volt, mert lényegében arról szólt a történet, hogy a déli demokraták elengedték a választást, tehát a republikánus oldal győzött, viszont cserébe a republikánusok félbehagyták a polgárháborút követően a déli államokban való úgynevezett újjáépítést, ami azt is jelentette, hogy tulajdonképpen szabad kezet adtak a délieknek, illetve a demokratáknak abban, hogy különböző rasszista szegregációt szorgalmazó jogszabályokat hozzanak több évtizeden át. És ugye ezt ismerjük is gyakorlatilag még a 20. századból is. Tehát gyakorlatilag ez eléggé hírhet ilyen kompromisszum, amit volna a köztudatba. Éppen ezért 10 évvel később, 1887-ben hoztak egy olyan törvényt, ami kifejezetten arról szól, hogy az elektori szavazatokat hogyan kell számolni, és akkor vezették be azt a gyakorlatot, amit most látunk, hogy úgy néz ki a történet, hogy január 6-án összeül a kongresszus mindkét háza, alfabetikus, tehát ABC sorrendben felsorolják az egyes államokat, és akkor el lehet dönteni, hogy most akkor jóvá hagyják-e az elektori szavazatokat, amelyeket ott ugye hoztak, vagy sem. És hogyha legalább egy alsóházi, tehát képviselőházi képviselő, vagy pedig, illetve vele együtt egy felsőházi, tehát szenátusi képviselő vagy szenátor azt mondják, írásban rögzítve, hogy ők nem fogadják el az adott állam elektori szavazatait, akkor a két ház különvonul, legfeljebb két órán át megvitatja, hogy most akkor elfogadják, vagy nem, újra összeül, és aztán eldöntik, hogy végül is elfogadják, vagy sem. Időhúzásra jó egyébként, ugyanis tulajdonképpen itt a végső döntés az, és ezért is mondtam azt, hogy ez egy porhintés, ez egy formaság, mert végső soron itt tulajdonképpen az dönt, hogy a most adott pillanatban a képviselőházban és a szenátusban kik vannak többségben. Ugye a képviselőházban egyértelműen demokraták vannak többségben, és mindkét háznak a támogatása szükséges ahhoz, hogy egy adott elektori szavazatot azt ne vegyenek számításba. Úgyhogy ez időhúzásra jó, meg arra jó a republikánusok részéről, mármint akik, azok a szenátorok, akik ezt támogatják, 12 szenátorról van szó egyébként, hogy kiállhatnak gyakorlatilag Donald Trump mellett egyrészt, másrészt pedig tudnak jelzést adni azon a republikánus szavazóknak, akik úgy érzik, hogy a választás az nem volt rendezett körülmények, nem rendezett körülmények között volt megszervezve 2020-ban. Ugye ez egy vitatott kérdés, de ugye ez azért kulcsfontosságú, mert van egy ilyen réteg, akiknek a szavazataira 2024-ben azért a republikánus jelöltnek, akárki is legyen az elnökként, számítania kell, úgyhogy ez részben 2024-ről is szól.
Viszont akkor arra nem számítanak, hogy ez a folyamat megakadna. Legfeljebb lesz egy megbeszélés, vagy egy kicsit hosszabbra nyúlik, mint általában szokott. Jól értem?
Így van. Tehát tulajdonképpen nem precedens nélküli dologról van szó. A 2000-es években is láttunk hasonlót. Ami érdekessé teszi ezt, az, hogy ennyi szenátor még, ennyi politikus még nyíltan nem állt ki, mert tehát a mértéke az, ami igazából példátlan. De érdemben legfeljebb néhány órával, illetve hát néhány nappal hosszabbíthatja esetleg a folyamatot. Nem valószínű, hogy bármiféle változást hoz, sőt, nagyon veszélyes játék, mert ugye ha és amennyiben meglépik ezt a republikánusok, akkor viszont precedens, nem is jogi értelme, de precedens teremtenek arra, hogy aztán később, valamikor a jövőben, ha ők kerülnek hasonló helyzetben, mint Joe Biden, akkor a demokraták velük szemben játsszák el ezt a történetet, hogy rendben van, az elektori kollégium szavazott, ahogy szavazott, de a kongresszus, a szövetségi kongresszus az nem fogadja el ezt a helyzetet. Úgyhogy ebből a szempontból nem számítunk rövid távon azon, hogy változtatna bármit Joe Bidennek a hivatalba lépését illetően.
Említettem már, hogy az elcsalt választás még mindig és folyamatosan előkerül, mi is itt az Inforádióban rendszeresen beszámolunk arról, hogy Donald Trump folyamatosan erről beszél, ezt kommunikálja, erről twittel. Azt mondja, hogy a választást elcsalták, valójában ő nyerte meg a voksolást. Mivel indokolja most ezen állítását?
Ugyanazzal, mint amiről az eddigi hát hetekben, illetve hónapokban, azért érdekes ez, mert bizonyos szempontból következetes, amit mond, tehát ugyanazokra az érvekre hivatkozik, tehát egyrészt arra, hogy a levélszavazatokat helyenként elsősorban Pennsylvániában fogalmazunk úgy, hogy nagyvonalúan fogadták el, tehát hogy határidőt követően adott esetben postai bélyegző nélkül, tehát dátum nélkül fogadták el bizonyos esetekben, és ugye ez felvetette annak kérdését, hogy ez mennyire volt megszervezve adott esetben levélszavazatoknak a leadása. Vagy például arra hivatkozik, hogy mondjuk bizonyos államokban, ugye ez volt például Michiganben, vagy legalábbis a vád szerint ez volt Michiganben, hogy republikánus választási megfigyelőket nem engedtek elég közel ugye a szavazatszámláláshoz, illetve felmerült az is republikánus oldalról, noha ezt nem Trump elnök mondta, hanem a szimpatizánsai, konkrétan az imént említett ugye kongresszusi jóváhagyást illetően, hogy azért nem érdemes bizonyos elektronikus szavazatokat figyelembe venni, mert a választást a média, illetve a tech óriások, tehát a Facebook, Twitter és társai a médiával összhangba vagy összejátszva csalták el, úgymond az elnöktől azáltal, hogy félreinformálták az amerikai választópolgárokat. Tehát nagyjából ezek a vádak fogalmazottak meg a Trump csapat részéről, tehát Trump elnök és a szimpatizánsai részéről. Nem arról van szó, hogy ez mind gyakorlatilag megalapozatlan lenne, de nincs bizonyítva. Tehát tulajdonképpen a Trump csapat számára a legnagyobb probléma az az, hogy bár egyrészt ezeket a vádakat nyilván olyan mértékben kellene bizonyítani, hogy azzal érdemben tudjon foglalkozni a bíróság. Egyrészt konkrét esetek kellenek, másrészt pedig olyan esetek, amelyek valószínűsítik, hogy itt tényleg több tízezer szavazatról van szó. Ugye mi beszéltünk Georgia államról, hogy a mostani éppen átmeneti hír, azért mondom, hogy átmeneti, most éppen felkapta a sajtó, de hosszú távon nem fognak róla beszélni, hogy kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyben Donald Trump többek között ugye arra kéri Georgia államban a választást felügyelő, történetesen éppen republikánus ugye, tisztviselőt, hogy kerítsen elő valahol neki kicsivel több mint 10 000 szavazatot, mert tulajdonképpen biztosan ez megvan a republikánusoknak, illetve az elnöknek, de biztosan ezt elcsalták tőle. Na most, tehát itt tényleg több 10 000 szavazatokról beszélünk, és nem csak Georgia államban, tehát ugyanez igaz Pennsylvaniára, vagy Arizonára, vagy éppen Michigan államra, vagy Wisconsinra. Tehát gyakorlatilag egyrészt bizonyítani kell konkrét esetekkel, másrészt pedig konkrét olyan esetekkel kell bizonyítani, amelyek tényleg több 10 000 szavazatokról szólnak, és nem pedig egy-egy elbeszélés, vagy egy-egy voks, vagy egy-egy gyanús lépést foglalnak magukba. És a harmadik dolog, és ez a legfontosabb, és ez az, ami már tavaly november végén érződött, hogy bár a sajtóban ezt kommunikálják minden szinten ugye a Trump csapat részéről, hogy ezek az ő kifogásaik, a probléma az az volt, hogy tulajdonképp is minden mondjuk az, hogy bíróságban viszont nem ezt mondják. Tehát bíróságon, jogi úton ezt, bár megtámadják és több pert is indítottak, bíróságon igazából ezt az állítást, ezeket a vádakat nem tudták alá támasztani, és éppen ezért volt az, hogy sokszor a legfelsőbb bíróságig sem jutott el egy-egy kereset, mert nem foglalkoztak vele, mert amíg nincs komoly vád, nincs legalább egy feltételezhető bizonyíték, addig igazából nem foglalkoznak vele érdemben a bíróságok, vagy egyszerűen csak elakad. Úgyhogy alapvetően ezek a vádak fogalmazottak meg a Trump csapat részéről, de igazából bizonyíték hiányában egyelőre.
És a bíróságokon milyen ítéletek születtek? Volt, amikor Trump stábjának adtak igazat?
Igen, volt erre példa egyébként november közepén, ha jól emlékszem, konkrétan Pennsylvániában. Tehát Pennsylvániában például az volt, amikor még nem volt meg a végeredmény Pennsylvániában, de sejthető volt, hogy a későn beérkezett levélszavazatokat, a későn azt úgy kell érteni, hogy a választási napot követően, és ugye pont ez volt a Trump csapat kifogása, hogy meddig gyűjtik még a szavazatokat, ugye akkor el is terjed ez a szlogen, hogy állítsák le a szavazatszámlálást. Ugye egy eléggé visszatetsző szlogen, de minden esetre akkor azt kérte a Trump csapat bírósági úton a pennsylvániai szavazatszámlálóktól, hogy legalább különítsék el azokat a levélszavazatokat, amelyek a választás napját követően érkeztek be, hogy ha esetleg időközben a többi perbe érik, akkor ezeket egyből lehessen adott esetben mondjuk érvénytelennek minősíteni, pusztán azért, mert határidőt követően érkeztek be. Tehát például ott a bíróság kimondta, hogy így van, nem is kellett a legfelsőbb bíróságig elvinni, hogy jó, rendben van, el kell különíteni ezeket a szavazatokat. Zárójelben megjegyzem, ez egy eléggé halvány győzelem volt, mert ezt ettől függetlenül megtették Pennsylvániában. Tehát ilyenfajta győzelmek egyébként voltak, de érdemi győzelmeket nem tudott felmutatni a Trump csapat, pont azért, mert érdemi támadást és összehangolt támadást, vagy hogy tetszik, pert nem tudott indítani ezekben az ügyekben, inkább a sajtóban merültek fel különböző anekdoták, illetve elbeszélések arról, hogy hogyan voltak választási csalások, illetve szavazatszámlálások, rossz indulatú szavazatszámlálások egy-egy államban.
Hogyan vélekednek az amerikai emberek ezekről az állításokról? Mit gondolnak?
Eléggé megosztott az amerikai társadalom ebből a szempontból, ugyanis ugye kezdjük a politikai szférával. A politikai szféra, tehát konkrétan ugye a különböző pártok, illetve hát a szimpatizánsok, akik ténylegesen a különböző narratívákat ugye szorgalmazták a választások előtt, illetve mind a mai napig, ugye ténylegesen az aktív, tehát a kommunikáció szempontjából aktívabb ugye közösségi média szereplők, ők tulajdonképpen megosztottak ebben az egész ügyben, mert hogy most mondok egy konkrét példát, a demokrata vonalon például az volt az általános vélekedés, a választásokat megelőzően, hogy ez a választás nem lesz tisztességes, tehát ott a választást megelőzően mondták azt, hogy az egész el lesz csalva, mert hogy a levélszavazatokat nem fogják tudni érvényesíteni, hát elsősorban a demokraták, lévén, hogy Donald Trump a különböző szövetségi intézkedésekkel bojkottálja az amerikai posta működését. De most ez egy szintén megalapozatlan vád volt, megjegyzem. Minden esetre felmerült ez a gondolat, hogy kifejezetten ezért lesz majd érvénytelen a választás. Aztán megtörtént a választás, győzött Joe Biden, illetve november elején lehetett sejteni, hogy majd a választás napján, illetve a választás követő 2-3 napban lehetett sejteni, hogy győz majd Joe Biden, akkor ugye ezek a demokraták azt mondták, hogy ez teljesen szabályos volt, minden rendben volt, és persze ugyanezt a másik oldalon meg lehetett látni. Tehát ebből a szempontból eléggé megosztott az amerikai társadalom. A másik tulajdonság, amit el lehetne mondani, az az, hogy valamilyen szinten elegük is van belőle. Tehát egyfajta fásultság van az amerikai társadalomban. Nyilván nehéz egy ekkora népességről tényleg úgy átfogóan beszélni, de amit érződik az elmúlt évekből, az tényleg az, hogy valamilyen szinten elegük van abból, hogy a legalapvetőbb, a választási év, a politikai intézményrendszernek a legalapvetőbb ismérveiben sem feltétlenül tudnak bízni. Egyébként, ha halkan megjegyzem, ez sem új fejlemény. Tehát maga Donald Trump egy tünete ennek. Ugye Donald Trump annak volt a tünete, hogy nem bízhatunk a végrehajtó hatalomban, kell egy külső ember, akinek semmi köze nem volt a politikai elithez, akiben nem bízhatunk meg. Aztán ugye a következő lépés az volt, hogy a médiában sem bízhatunk meg, legalábbis a republikánus oldalon most éppen ez az elsődleges tapasztalat, hogy nem bízhatunk meg, mert egyszerűen szelektál a hírek között, pártállástól, illetve hát persze orientációtól függően, ugyanez igaz a CNN-re, de igaz a Fox News-ra is, hogyha két végletet mondjuk kiemelem. Hasonló a helyzet mondjuk a legfelsőbb bírósággal, a legfelsőbb bíróság is hozott olyan döntéseket az elmúlt hónapokban, a választástól függetlenül, amelyek például a konzervatív szavazóknak nem tetszettek, és elméletileg Donald Trumptól azt várták, amit ő teljesített is, hogy ő majd konzervatív bírókkal fogja feltölteni, amennyire persze lehet, a legfelsőbb bíróságot. Ezt meg is tett, tehát a választást megelőzően, ugye Amy Coney Barrett-et például tényleg szó szerint néhány nappal a választást megelőzően tudta betenni ugye a néhai Ginsburg legfőbb bíró helyére. De ugyanakkor, mivel olyan döntések születtek a legfelsőbb bíróságon az elmúlt hónapokban, mondom a választáshoz teljesen nem kapcsolódó, vagy egyáltalán nem kapcsolódó kérdésekben, konzervatív szavazók úgy gondolták, hogy már most már a bíróságban sem lehet feltétlenül bízni, hogy kifejezetten, ha úgy tetszik, jobban tükrözzék azt a fajta értékrendet vagy értékvilágot, ami alapján összeállították magát a testületet. Tehát alapvetően ez a szomorú helyzet az Egyesült Államokban most, amit mondom, az utolsó csepp a pohárban ilyen szempontból a mostani választás, hogy nagyon megrendült a bizalom az amerikai intézményrendszerben, éppen ez és ez a záró gondolat ehhez, éppen ezért Joe Bidennek az elsődleges kihívása az nem is külpolitikai lesz valószínűleg, hanem belpolitikai és társadalmi, hogy hogyan tud egyrészt társadalmi békét teremteni, közhangulatba békét hozni politikai párbeszédbe az Egyesült Államokba, és ezt a fajta, nevezzük békének, vagy valamiféle kezdetleges békének, hogyan tudja felhasználni úgy, hogy a külpolitikába is, vagy a külvilág felé is valamilyen közös, egységes célt tud felmutatni az amerikai társadalom, illetve az amerikai nemzet számára.
És mi lehet Donald Trump célja ennek az elképzelésnek a folyamatos napi renden tartásával? Ez még a 2020-as kampány folytatása, vagy a 2024-es megkezdése, hiszen mondta már, meglebegtette azt, hogy ő visszatér, és 24-ben megszerzi azt, ami jár neki, mert hogy nem vesztett.
Igen, ugye ez megkérdezhető, hogy most nagyon nem azért, mert Donald Trump mondja, bár persze ez is lehetne mondani, hiszen ebből a szempontból Donald Trumpnak a kiszámítás, és ezt nyilván értékítéletől függetlenül mondom, tehát a kiszámíthatatlanság egyfajta alaptulajdonsága volt, mint elnök, illetve hát mint közszereplő részéről az elmúlt években. De a fő ok az, hogy igazából nehéz még megmondani, hogy 2024-ben a republikánus párt az konkrétan kit fog indítani, mert Donald Trump egyébként nagyon erős jelölt, most is ezt gondolták, hogy egyébként 2020-ban a koronavírus járvány nem lett volna, akkor, ha megjegyzem, akkor simán győzött is volna. Tehát nem volt ritkaság számba olyan elemzés 2020 január-februárjában, amelyek azt jósolták, hogy Donald Trump simán behúzza a 2020-as választást, mert egyébként demokrata oldal még nem szedte össze magát, illetve egyszerűen olyan erős a támogatottsága Trumpnak, legalább a saját szavazói vagy bázisa részéről. Ez valamilyen szinten most is így van. Tehát ezért is mondtam azt, hogy még az első részben, hogy a néhány republikánus szenátor azért is támogatja ezt a fajta időhúzást a kongresszusban, Joe Bidennek a választási győzelmének az elismerését illetően, mert valahogy fel kell venni azt a bázist, azokat a szavazókat, akik tűzön vízen át Donald Trumpnak egy közel 40%-os támogatást szinte minden körülmények között biztosítottak. Zárójelben megjegyzem, okkal joggal, mert egyébként a politikai ígéreteit Donald Trump az ő részükre egyébként teljesítette is, függetlenül attól, hogy az ember ezzel egyetért vagy sem. Hogy Donald Trumpnak mi a célja ezzel kapcsolatban? Hát valószínű, hogy sőt biztos, hogy a következő hónapokban, vagy években nyilván azt fogja mondani, hogy ő ezt a választást megnyerte, csak elcsalták tőle. Halkan megjegyzem, ugye ezért komoly kritika is fogja érni, meg éri mind a mai napig, de ezzel sincs egyedül, tehát ilyet is láttunk már. Hillary Clinton a mai napig úgy gondolja, hogy 2016-ban ő győzött, csak orosz közreműködéssel, vagy vagy egyszerűen csak a média közreműködésével Donald Trumpot, úgy tetszik, hát hatalomba juttatták ő helyette. Tehát ebből a szempontból ez nem lesz példátlan. Az lesz az érdekes kérdés, hogy bármi is Donald Trumpnak a szándéka, ez hogyan fog kiadni a republikánus pártra. Mert a republikánus párt nem biztos, hogy Donald Trumpot indítaná 2024-ben egyrészt, másrészt pedig akármit is akar a republikánus párt, azért az elmúlt évek tapasztalata az az volt, hogy Donald Trump, ami a legerősebb vonása az, hogy hogyan szólítja meg az embereket, az egyúttal a leggyengébb is, mert hogy eléggé ugye megosztó kijelentései voltak. A kérdés az az, hogy tesz egy megosztó kijelentést már, mint magánember, mondjuk jövőre, vagy egy-két év múlva, akkor az adott esetben hogyan fog kihatni a republikánus pártra, még akkor is, hogyha a republikánus párt adott esetben már akkor tudja, hogy nem Trumpot fogja indítani.
És most egy kicsit közelebb lépünk az Európai Unióhoz, az Egyesült Királyságról kérdezném a következő szűk 10 percben, mert hogy az utolsó pillanatokban, de sikerült megállapodni London, illetve az Egyesült Királyság uniós kilépéséről. Mik a megállapodás legfontosabb részei?
Ugye én amerikai szempontból tudnám ezt alapvetően összefoglalni, vagy elemezni. Nyilván európai szempontból, hogy az európai állampolgár, nyilván nekünk is ez releváns, hogy a Brexit megállapodás az mit jelent konkrétan a magyar állampolgárok, illetve az Európai Uniós polgárok számára. Amerikai szempontból tulajdonképpen ez nem feltétlenül egy jó eredmény, nyilván ez vitatott, de a Joe Biden szempontjából, az ő Biden elnökségre készülünk, Biden szempontjából nem feltétlenül jó eredmény az, hogy a Brexitet úgy sikerült megvalósítani, hogy az északír kérdés továbbra is napirenden van például. Tehát ez érdekes ügy, mert bizonyos szempontból nem kardinális kérdés, hiszen ez egy brit ügy, illetve a Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Királyság és az Európai Uniónak az ügye. Az Egyesült Államoknak ilyen értelemben nincs hozzá köze. Abból a szempontból viszont egyáltalán nem lehet közömbös Washington, hogy azért mégiscsak egyrészt egy alapvető szövetségeséről van szó, ugye a britek részéről, másrészt pedig az amerikai hagyományos geopolitikai elképzelések is alapvetően egy szoros transatlanti szövetséget vizionálnak. Persze semmi újdonság nincs, és ez ebből a szempontból nincs fenyegetve, de ebben a transatlanti szövetségben igen komoly szerepet töltenek be a britek. Ugye a briteket nem is lehet ebből a szempontból hagyományosan európainak nevezni ilyen értelemben, de rossz nyelvek szerint a britek tulajdonképpen az amerikaiaknak az előre tolt, hogy tetszik, hát bástrája volt az Európai Unióban, mondom, ez egy eléggé pejoratív, rosszindulatú megfogalmazás. Szóval a Biden adminisztráció, vagy leendő Biden adminisztráció számára az északír kérdés az, ami például konkrétan már most foglalkoztatja Washingtonban nem csak egyébként a leendő Biden kabinetnek a tagjait, hanem egyébként a kongresszusi képviselőket is, mert ha és amennyiben tényleg nem sikerül rendezni normálisan északír kérdést, értem ez alatt azt, hogy mondjuk szilárd határ alakul ki mondjuk Írország és Észak-Írország között, akkor konkrétan felmerülhet az a kérdés, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy ez a ugye még a 90-es évek végén hozott ugye belfasti megállapodás, vagy nagypénteki megállapodást, amit amerikai közreműködéssel hoztak tető alá, ez gyakorlatilag elfogadhatatlaná, vagy működésképtelenné teszi. Meglátjuk, hogy mennyire lesz pragmatikus ebből a szempontból ugye majd a Biden adminisztráció, de ez a konkrét kérdés már most napirenden van, vagy legalábbis foglalkoztatja az illetékes döntéshozókat. De persze nem ez az elsődleges kérdés, megjegyzem, csak ez az, amiről már most is beszélnek. A fő kérdés egyébként az amerikaiak és a britek számára is például, hogy mondjuk szabadkereskedelmi megállapodás mondjuk könnyebben kötnek-e a britek az amerikaiakkal, illetve, hogyha tényleg tágabb geopolitikai szempontból nézzük a kérdést, az az, hogy a védelmi képességek, illetve a védelmi együttműködés tekintetében változtat-e a britek, illetve Európa súlyán a transatlanti szövetségen belül a Brexit. Ugye elméletileg nem. Elméletileg ugyanúgy szövetségesek a NATO-n keresztül. Abból a szempontból azért mégiscsak a Nagy-Britannia, hogy az Egyesült Királyság a legerősebb katonai szempontból, Franciaország mellett az egyik legerősebb tagja európai tagja a NATO-nak. Úgyhogy ez geopolitikai szempontból, ez már 2016-ban lehetett érezni, hogy azért ez fáj az Európai Uniónak, hogy a britek majd kilépnek, most ez már múlt idő, hogy kilépnek. Amerikai szempontból meg ugye egyáltalán nem mindegy, hogy amikor Európával kommunikál, vagy az Európai Unióval kommunikál, akkor mennyire tudja együtt mozgatni ilyen mondjuk kulcsfontosságú stratégiai kérdésekben majd a briteket, vagy mennyire tudja együtt mobilizálni. Valószínű egyébként, hogy megtalálják a megoldást, tehát ebből a szempontból nem kell itt rém forgatókönyveket felvázolni, de minden esetre a részleteket illetően még elég sok a kérdőjel. A fő kérdés talán igazából az lesz, hogy a Biden adminisztráció mennyire lesz ebből a szempontból pragmatikus. Biztatóak az előjelek egyébként ilyen tekintetben, szóval ezért mondom, hogy rémforgatókönyveket nem kell itt vizionálni.
És körvonalazódnak a szabad kereskedelmi megállapodások, amelyeket az Egyesült Királyság köt vagy köthet más országokkal, és hát az Egyesült Államokkal? Mert ugye van egy szabad kereskedelmi megállapodás, tulajdonképpen ami már elkészült az Európai Unió és az Egyesült Államok között, alá kellene írni. Vagyis az Európai Unió igencsak be tudja előzni a briteket, mert hogy ott még, ha jól tudom, konkrétan a tárgyalások nem kezdődtek úgy el, hogy abból belátható időn belül egy megállapodás szülessen.
Így van, ugye a briteknek az előnye, elméletileg az előnye az nyilván az lehet, hogy az ő gazdaságuk, megérzem a mentalitásuk is közelebb esik az amerikaiakéhoz, tehát az USA-EU szabadkereskedelmi megállapodás, ugye korábban még az Obama adminisztráció próbálta ezt az úgynevezett TTIP-et tető alá hozni még 2014-2015-ben, akkor még úgy gondolták, hogy ez 2 év alatt megejthető, nem igazán volt ez kivitelezhető ilyen szempontból, mert tulajdonképpen bizonyos alapvető kérdésekben nem tudtak megegyezni. Itt ilyenekre kell egyébként gondolni, hogy mondjuk a adott esetben a milyen, mondok egy konkrét példát, gépjárművek esetén mondjuk a különböző töréstesztek, vagy különböző akmasági teszteket illetően milyen feltételeknek kell megfelelnie mondjuk egy amerikai gépjárműnek ahhoz, hogy Európában el lehessen adni. És például konkrétan panaszkodtak az amerikai gyártók néhány évvel ezelőtt, hogyha minden feltétel érdekében változtatnak a termelési láncon, illetve általában a különböző kutatásfejlesztési részlegen vagy beszerzéseken, akkor az több milliós költséget jelentene számukra, úgy, hogy végeredményben ők úgy gondolják, hogy igazából nem lett attól biztonságosabb az autó, tehát igazából többlet kiadásokat jelent számukra, hogy megjelenjek mondjuk az európai piacon. Tehát bizonyos szabályokat az egész amerikai-európai szabadkereskedelmi megállapodásnak nem is annyira a vámok lebontása a központi eleme, bár az is fontos, hanem közös szabályoknak a kialakítása. És igazából itt van a kutya elásva, itt lehet mondjuk az adatvédelemről beszélni, vagy lehetne például itt a genetikailag módosított ugye mezőgazdasági termékekről beszélni például. Tehát igazából itt van a kutya elásva, ez a központi kérdés. A britekkel ilyen szempontból talán könnyebben tudnak megállapodásra jutni. Most igazából a britekkel annyi történt az amerikaiak meg a britek között, hogy úgy tetszik, a státuszkót rögzítették, tehát hogy elfogadták, hogy nem fognak új vámokat bevezetni mondjuk a britek az amerikaiakkal szemben. Tehát ebből a szempontból jó irányba haladnak a dolgok. Tulajdonképpen a britek elméletileg mondom közelebb esnek az amerikaiakhoz, az európaiak előnye viszont az, hogy végül is tételesen mégiscsak igen komoly, nagyobb piacot tudnak adott esetben képezni az amerikaiak számára. Meg hát Joe Bidennek a mandátuma külpolitikai szempontból arról is szól, hogy normalizálja a kapcsolatokat elsősorban a nyugat-európai, meg általában az európai szövetségesekkel, és ez adott esetben a szabadkereskedelmi megállapodásnak, vagy a kérdéseknek a, ha nem is a megállapodás, de konkrétan a kereskedelmi kérdéseknek a kulturáltabb elővételét jelenti. Ugye a Trump adminisztráció alatt elég sok perpatvar, illetve komoly viták voltak az elmúlt években a Brüsszel és Washington között. Tehát ebből a szempontból azért számíthatunk egyfajta közeledésre mindenképp Washington részéről Brüsszel irányába. A kérdés az az, hogy amikor eljutnak ezekhez a kardinális kérdésekhez, amikor én csak egyetemeltem ki, de több hasonló ilyen kérdés van, akkor konkrétan hogyan fognak majd megegyezni, ha egyáltalán megegyeznek, vagy lesz mondjuk támogatottság mindkét oldal részéről, hogy érdemleges megállapodást tudjanak tető alá hozni.
És vajon a britek meddig juthatnak el, mennyi idő alatt juthatnak el oda, ahol az Európai Unió már van a TTIP tárgyalásokban? Fél év, egy év? Mert hogy ez mindenképpen lemaradás, és mindenképpen gyorsabb lehet, akár az Európai Unióval a szabadkereskedelmi megállapodás, talán, mint a britekkel.
Igen, mondom, a bitek ebből a szempontból azért tudnak gyorsabban mozogni, mert ugye a külkereskedelmi megállapodások az Európai Unió ugye a közösségi hatáskor alá tartoznak. A bitek mégiscsak egy nemzetállamról van szó, tehát ebből a szempontból, ha úgy tetszik, agilisabban tudnak mozogni, hogyha tárgyalásról van szó, tehát be tudják hozni ezt a hátrányt. Én azért nem mernék jósolni ilyen tekintetben, mert mint mondtam, a TTIP-nél is még 2014-ben azt mondták, a kongresszusi kutatószolgálatban is ilyet mondtak, hogy igazából 2 év alatt ez rendezhető, legalábbis az illetékesek ezt mondják, és ugye ehhez képest láttuk, hogy mi történt. Tehát én ezért nem mernék jósolni ilyen tekintetben. Az biztos, hogyha, csak egy gondolat, az biztos, hogyha Európai Unió vonalán haladnak a tárgyalások, akkor azért az a briteket már csak pont azért, hogy ki ne maradjanak, vagy hátrányban ne jussanak, már csak ez is önmagában ösztönözni arra, hogy még jobban iparkodjanak, és próbálják meg behozni a lemaradást.
Na igen, csak ugye a másik oldalról pedig ott van az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodása, hogyha a britek jelentős változásokat eszközölnek a saját jogrendjükben, akár szabványokban, az viszont az Európai Unió felé lehet probléma utána.
Így van, tehát a szabványok, illetve a különböző szabályozások, amit mondtam, az egész lelke, tulajdonképpen az összes ilyen szabadkereskedelmi, vagy legalábbis a transatlanti, illetve amerikai, európai, és akkor a biteket is most már így be lehet emelni az egész szabályozásnak. Azért nehéz ezt megmondani, mert tulajdonképpen, ha összítelük, akkor a TTIP is alapvetően ezen bukott el. Ugye azért nehéz ezt megmondani, mert hogy, és volt olyan elemző, aki konkrétan a britek tekintetében ezt mondta egyébként még néhány héttel ezelőtt, hogy az a helyzet, hogy ezekben az ügyekben valószínűleg úgysem, hogy nyilvánosság előtt fognak majd tárgyalások zajlani, vagy legalábbis teljes transzparencia mellett, hanem ha úgy tetszik, zárt ajtók mögött. A TTIP-el is ez volt egyébként nagyon sokatnak, többek között egyébként a zöldeknek Nyugat-Európában a kifogása, hogy nem csak ott egyébként, Kelet-Közép-Európában is, hogy tulajdonképpen nem elég transzparens maga a folyamat. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy hogyan zajlanak az egyes fordulók, mert milyen témákat vesznek napirendre, de a részleteket nem feltétlenül látjuk. És akkor a fogyasztóvédelmi kérdések, vagy a munkavállalók jogait illető kérdések tekintetében pedig nem tudjuk, hogy milyen fajta kompromisszumok, vagy mindkétfél által támogatott megoldások jutnak tető alá. Szóval ebből a szempontból a szabályozási kérdése tényleg kulcsfontosságúak. Én nem tartom valószínűleg, hogy a britek elmennének egy olyan irányba, ami külön utasságot jelentene az ő részükre, mert ugye az bizonyos szempontból bezárja a kapukat előttük, főleg akkor, hogyha mondjuk amerikai-európai vonalon sikerül előrelépést elérni. Úgyhogy az biztos, hogy a briteknek a mozgását, azt meghatározza az is, hogy Washington meg Brüsszel egymáshoz hogyan közeleg. Ezzel is mondtam azt, hogy ez is egy külön faktor, hogy London hogyan orientálja magát, éppen hogyan mozog.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének munkatársa volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!